Én is mindenkit szeretettel köszöntök. Tényleg ismerős arcok is. Otthon érzem magam a négyzeten, mert a kegyetlen főnéni úgy szervezte már az ügyemet, ez nem szemrányás, csak elmondom, hogy az egyetlen napja a hónapnak, amikor egész délelőtt tanítottam regulárisan lent, egy emelettel innen lejjebb reggeltől kemény délig, nem túl könnyű társulatot, utána hazamentem fürödni, magam ezt kihúztam minden dugajt, ami a külvilággal összekötött volna, a mobilt rátapostam, a mobiltelefonhoz, ami létezik, minden lefeküdtem, és próbáltam magamból valamit csinálni délutára, mert ugye úgy jött össze, hogy erre a napra. Azt én tudom, hogy mindig hétfőn van, de nincs hétfőn tanításom, tehát te ezt nem, ez egy egészen más, ez egy enklávé a házon belül. Tehát ezt valamikor úgy mondtuk, hogy egy nővel kell kevesebbet tartani, és akkor a háztartási pénz inkább rendbe jön. De ez már rajtam nem segít. Annyit a délutáni lórugás kávéval elértem, hogy a feleségem azt mondta, most már innen minden rendben lesz, mikor azulról elindultam, mert nem hátraültél bevezetni. Akkor már rendben van az autód, akkor már rád bízom a továbbiakat. Úgyhogy elnézést kérek, ha kisé kómásan indul, de majd föl fogok riadni a saját poénjaimra, remélem. Vissza rutin. Mai témánk a zsidó vicc, annak történelme, analízise, hatásmechanizmusa, és egy kis példa mindegyikhez. Ha az eleje túl tudomány úgy hangzott, hogy Úristen, ezt most a holtengeri tekercseknél fogja kezdeni, akkor ne ijedjenek meg, mert ez egy nagyképű duma volt, fölvezetés, itt van a mikrofon, izé van, hogy ott kint Grisa őrmester lehallgat minket, és akkor mégis fölírják. Akkor legyen az ügynek valami tudományos sztaniol papírja, amiben becsomagolom, és ígérem, hogy innen elfelejtek minden tanári attitűdöt és oktatói félhámiát, mert mást kell két emelettel lejjebb a hallgatóknak mondani, és mást, hát egy heterogénebb társaságnak, akik elsősorban magukat jól érezni, szórakozni jöttek, és hogyha abba véletlenül marad egy kis tudomány, vagy marad egy kis történelem, valami ragad, marad, akkor azt ne tessék szégyelni, hogy ezt megjegyeztük, ezt most halljuk először, elképzelhető, hogy ilyen is van. Én igyekszem elkerülni, és igyekszem bulvár lenni, mert ebbe a vaskos tudományos átnéztem a programjukat. Így csupa nagynevű kollega fordul elő, és ebbe én vagyok a kakuk tojás. Mondták, hogy te vagy a görcsoldó. Tehát nálam tessék szíves lenni, kiereszteni a gőzt, mert nem illik kirölgni egy vallástörténészt, aki ugyebár arról mesél, hogy hogy élnek meg egymás mellett az ókorban nagy történelmi felekezetek. Nálam egész nyugodtan engedje el magát mindenki. De azért annyiban, hogy hű maradjak, mint a tévében, ugye az előzetesek két ilyen intim betét, meg reklám, fogragasztó reklám között jön az előzetes, abban is mindig a legizgalmasabb kiragadnak jeleneteket, hogy a Nagy Kés Mártaná bele, ezek a jövő kedden csak nálunk, csak addig egy a fene, ha ezért, hogy most az a kés, az paradicsomot fog szelni, vagy a nagymamát. Szóval ezért így csináltam én is, hogy egy kett csináló headline-ba elmondtam önöknek nagyjából azt, amiről nem fogok beszélni. Mert arra, hogy a zsidó vicc történelme egy este kevés lenne, a hatásmechanizmusa az inkább olyan, amit vagy érzünk, veszünk, mint befogadó, esetleg tovább mesélő, vagy sem, és kár viviszekció alá vonni, kár műtőasztalra húzni, hogy most mi a poénképlete, miért is nevetünk ezen vagy azon. Én általában, aki valamikor tanítottam a színművészeti főiskolán is, meg műfajom is kicsit a humor, hisz tudja, forgalom, ez itt a reklám helye nálam is, forgalomban van most a tavaly megjelent CD-m, aminek Kacag a zsidó a címe, és amin 72 humoros történetet mondok el, úgyhogy közöttük a Budapest Klezmerben dallamai csendülnek fel, komoly siker a könyvesboltokban már, csak én itt a motelvétve kapható, egyesek szerint másfél óra tömény röhögés, de ott is a válogatás, az összeállítás megtanított arra, hogy újra és újra leporoljam azt a tudásomat, vagy érzékemet, hogy hogy lehet megfogni a hallgatóságot, márpedig amikor én rendeztem valamikor élő színházat kabarét, az egy egész más világ volt, a sorok közbeszélés világa, akkor azt a szót kimondani, hogy zsidó, így egyszerűen például csak legeklatásabbat mondjak, egyszerűen a szó nem volt szalonképes, hiszen aminek legékesebben szóló példája is lehetne akár demonstrációs állatorvosi lova íme egy rendszernek, hogy amikor a 70-es évek végén először ide, és azt hiszem utoljára, ide látogatott Barbara Streisand, a világhírű musical star és színésznő, aki egyébként zárójelbe jegyzem meg vallását tartó zsidó. Egyetlen konkrét kérése volt azon kívül, hogy elhurcolták a kabaré előadására az Operett Színházba, megcsalálta a Galambos Erzsit, az akkori szavást, és tényleg abszolút lelkesedett ott voltam. Szóval a pesti előadás semmivel se rosszabb, mint a Broadway, vagy bármelyik. De volt egy konkrét kívánsága, találkozni szeretett volna személyesen a csodarabbival, Sejber Sándorral, aki ennek a háznak, ennek az intézetnek, ami akkor még nem egyetem volt, ugyanem Országos Rabbi Képző Intézet volt az igazgatója, és ezen kívül díszdoktor a 30 másik egyetemnek, csak itt nem tudta elérni az akadémikusi címet, mert azt mondták, hogy semmi akadály, a rabbi képző igazgató, professzora, akadémikus legyen, csak egy akadálya van, hogy zsidó. Ha oda választanak nem zsidót, a rabbi képzőjére akkor majd kinevezzük. Körülbelül ez volt a ki nem mondott kritérium. Na most hát ez, ennek eleget tenni elég nehéz volt, Sejber legyintett, halálos ágyán vitték oda élete utolsó kitüntetését, és már a morfiumt ködén keresztül olvasta el, hogy be is választották az akadémikusok közé, amilyen széket soha el nem foglalt, mert ezt a beszélgetést már a temetése követte. De Streisand kívánsága az volt, hogy élőben kíván találkozni Sejber Sándorral, ami abszolút fölborította a magyar protokollt, mert hát ugye a külügyminisztérium sok mindenre készült, hurcolták volna ősök terétől a csipkeverő asszonyok goblenizén köröztül a Kodály módszert tanító zenei iskolán főpróbán vehetett részt az operet. Ami létezik, libamájat együtt vegyünk a nagyvásárs, a szokásos rutin, amit Tecsernétől kezdve összes valakivel, akit nőből, aki nőből volt, ugye végigcsináltak, mellé adtak két szövőnőt, Mosolyt, aki a magyar beszélte középfokon, meg egy tolmácsot, aki alezredes volt és gondoskodott róla, hogy mindig azt hangozzék el, ami neki a zsebében kotta szerint volt. Viszont a Sejberrel találkozó, a Sejber ugye anyanyelvi szinten beszélt 7-8 nyelvet, köztük angolul is, ez komoly nagy baj volt, mert nem kellett tolmács. Streisand azt mondta, hogy köszöni szépen, ez magánprogram, itt vegyenek ki, ő nem kíván részt venni, nem tudom én milyen babazsúron, az óvodaavatáson Rákospalotán, hanem délelőtt tanítása óra végén megbeszélte telefonon Sejberrel. Ide jön a házba. Köszöni, fog egy taxit. Pest, világváros, még pajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpajpaj egész éjjel együtt ült a brainstorming a Roosevelt téren, a BM-be és Budán a BEM téren a külügybe, hogy ezt hogy lehet kivédeni, holnapig már nem ütheti el teherautó a sejbet, és most jól van viszonylag, akkor éppen már a betegsége egy előre haladott stádiumban volt, de összekapta magát, fölinjekciózta a testvére, és hát az öreg még nekem, én nem jóba volt megadatott az a tisztesség nekem, hogy a baráti köréhez tartoztam. Azt mondta, hogy Gábor, hívnálak, de kizárt mindenkit. A művésznő kérése volt, hogy négy szem közt legyünk, de el fogok neked minden többiről egyre mesélni. Mire én naivan azt mondtam neki, hogy Sándor bátyám, nem éskedj. Hát mit akarsz te nekem elmesélni? Hát ezzel holnap után tele lesznek az újságok. Hát ez akkora hír, internet még nem volt, de hát a, természetesen a hírügynökségekén itt ültek a tudósítók mind, és a ház előtt a lépcső rendőrök tartották vissza őket. Valahonnan mindenki tudta a be nem hirdett programot, és a taxit 80 fős gyűrű várta. Szerintem kiszállt mindenkinek azt, hogy bocsánatot kérek, mindenhol állok a rendelkezésükre, Sejber Sándorral nekem teljesen magán jellegű beszélgetés. Megtörtént, lezajlott. Mi történt utána másnap? Rényi Péter, Isten nyugosztalja, aki a Népszabadságnak a valós főszerkesztője volt, 100 évig én dolgoztam neki, főnököm is volt. Zárójelbe jegyzem meg, hogy genetikus zsidó volt, de itt van vége a zsidósághoz való kötet, genetikus, ennyi, hogy nem tudta. Müncheni törvények szerint ugyanabban a vagomba került volna, mint bármelyikünk, de ő maga a valláshoz semmilyen valahogy abszolút bigott, megszállott kommunista volt, sztálinista valaki, aki csak ezt van, szóval tisztelt fel legyen mondva, hogy halál a percéig ezt úgy megtartotta önmagának ezt a hitét. Én mindenkinek tiszteletbe tartom a választáshoz való jogát. Rényi volt, kezibe volt laps, aztán nem lehet, hogy ezt mi is agyon hallgassuk, a pártközponti lapja, ami akkor 600.000 példányban jelent meg. Le kell hozni, hogy Barbara Streisand Trake kizavart egy fotóst ide, házba, akit megjelent, Kéri Dani, még úgy tudom, még emlékszem is, azt be kellett engedni a rendőröknek, mert megkapták ugye parancsba. Az állőt háromszor az elején, a Keep Smiling-nál, tehát az elején leültek ketten, és a lapnak kézrázás, kész, a szokásos diplomáciai semmi. Megcsinálta a fotót, és utána kiutálták, mondták, hogy akkor a kávénál még kére egy kávét, az jó, a kinn a titkárnőt, és viszontlátásra. És másnap íme, hogy nem csak zsidó humor van a világon, hanem létezik bolsevik humor is, hatalmas kép jelent meg a Népszabadság belső oldalán, a következő, lehetett rajta látni Sejbert, Streisand oldalán az irodájában, ami akkor ott volt, ahol most a Svejcer volt, irodája volt az országos főrabbi jelen a belső. Először is úgy fényképezve alulról, hogy a kipa ne látszon, mert egy egész kis kipát használt mindig, a lett hátul neki a tonzura takarását szolgálta, de abszolút nem hivalkodó, tehát nem egy külsérelmi nyom volt, hogy így mondjam, hanem abszolút csak az vette észre, aki tudta és kereste. A Streisand talpik hülyében elegánsan izén jött ide 50.000 briller, ami létezik minden, mert ő megmaradt azért csillogó sztárnak itt is, és tudta, hogy egy világfihoz jön. Ültek kézenfogva, és a kép aláírása következő volt. Barbara Streisand, a nyugati világ egyes számú musical sztárja, hivatalában kereste föl dr. Sejber Sándor orientalistát. Nem vicc, mai napig őrzöm a Népszabadságnak ezt a példányt. Kérem, én addig humoristának tartottam magam, azt mondtam, hogy visszaadok minden diplomámat, mert aki ezt ki tudta egy éjjel találni, és nem hazudott, hadd tegyem hozzá, mert nagyobb orientalista keletkutató, mint Sándor, nem igen volt. Valóban, csak azt felejtették el megmondani, hogy mellékesen csodarabbi, és az Országos Rabbi Képzőintézet főigazgatója, 32 egyetemen tanít Izraelt hozzá, semmi már ennyi szerepelt, az dr. Sejber Sándor orientalista. Aztán az algerszegi házmesterné majd kérdezhette a betereléskora, ezért te mondjátok már, mi az az orientalista, mi aztán valami vonatféle, mit tudom én, ezért mondta, kész, és ki az a Streisand, aztán már másik rész meg azt kérdezte, hogy ki az a Barbara Streisand. Szóval létezik másfajta humor is. Na most ezt azért vezettem elő így, mert én azt mondom és azt vallom, hogy a zsidó vicc semmiképp sem a zsidó viccek, mint olyan, ha ezt egy kosárba veszünk, nem számítanak kuriózumnak, nem lógnak ki abból a sorból, ami az aszfalt folklór része a viccek birodalmából, amik adott esetben az életünket Most már nem merem azt mondani, hogy megszépítik, mert ezen szépíteni igen nem lehet. Tegy mondjam azt, hogy elviselhetővé teszik. Mert amit kiröhögünk, azon már annyira ne, attól már annyira nem félünk, amit kinevetünk, azt el is tudjuk viselni, és amit kinevetünk, főleg abba bizodalmunk van, hogy túléljük. Ez a titka a zsidó vicceknek. Mióta is vannak zsidó viccek? Amióta zsidók. De ez nem úgy evidencia, tudnilik. Ellentétben a néphiedelemmel a zsidó viccek zömét zsidók találják ki egymás terhére. Kérem szépen, a vicc az a műfaj, és ezt még lent is tanítom így hallgatóknak, aminek soha nincs szülőatya, nincs copyrightja, nincs szerzője. Aki azt mondja egy viccről, hogy ezt kérem, én találtam ki, úgy meséli, úgy figyelj, hogy ezt én találtam ki, az vagy hazudik, vagy Schmidt Pál. Szóval, ilyen nincs, kérem, a vicc, ez az egyik csodálatos tulajdonsága, hogy szájról szájra jár, és soha nem lehet tudni az indítót. Ismerik azt a pszichológiai játékot, hogy egy társaságot egybeültetnek így végsorban, és a legelsőnek a fülibe súgnak valamit, egyre mondom, és avval, hogy csak súgva közölheted a következővel, és végig kötelesek egymásnak ugyanazt végigmondani. Az utolsótól visszaallott mondat köszönő viszonyban nincs az elsőnek súgott eredeti mondattal, mert részint a súgás hang tónusa miatt vészel, részint mindenki hozzátesz picit valamit önmagából, van, aki értelmetlennek tartja, van, aki humorherold, és ki akarja forgatni, szerzőségre vágyik, kopja, és mire a végére ér, így van ez a viccekkel is. Valahol valaki elhint egy poént, vagy az élet szül valami groteszk helyzetet, amit valaki köré valaki a köretet megcsinálja, egy társaságba x-edik fél deci után elmeséli, és az futótűzként fut végig, már réges-rég nem tudni, hogy ki volt, ki mesélte el először, de aki először mesélt, az is vagy hallotta, vagy sokat kézből. Úgyhogy soha ne keressük egy viccnek a szülőatyát. Én vallom, sokan, megmondom őszintén, ebben a házban is vannak kollégák, sőt volt hallgató is, aki azt mondja, hogy zsidó viccet ő meg nem hallgat, mert azt kérem, 1000%, hogy az antiszemita dolog, és az a bőn, az a rovásunk, az a is. Na most, hadd mondjam azt, hogy ez annak a bizonyos lónak a túlsó oldala, aki egy kicsit az aszfalt folklórba beásta magát, és ezt most ne vegyék tudományos, szociológiai ismertek illetve valamibe, elég a Google-ba ráütni nemzetekre. Minden népnek van egy csoportja, amelyiket a többség hülyének néz, a rovására élcelődik, viccelődik, a baszkokkal, ugye tudjuk, viccelődnek az észak-olaszok a déliekkel, az angolok a skótokkal, az összes skót vicc eredete angol, állítom, a bőrükre való élcelődés. A németek, ahány tartomány van, annyi a másikat nézi hülyének, gúny neve van a bajoroknak. És ezzel együtt nagyon jól elvannak, ha előkerül a rugóskés, annak általában soha nem egy vicc az oka, hanem vagy az emberi butaság, vagy valami egyéb mozgatórugó van, de viccen megsértődni csak buta ember tud. Ez az én véleményem. Most más dolog, tudom, hogy többekben ágaskodik, és már tenné föl a kezét tiltakozni, hogy de mi van a zsidózó antiszemita viccekkel, kérem. Ahogy létezik ízléstelen vicc a szőkenőről, a rendőrről, hogy csak a abszolút archetípusokat mondjam a viccek alanyaiba. Ahogy létezik rossz ízű vicc öregekről, halálról, gyerekekről, nőkről, kisebbségről, el lehet menni, mindig a jó ízlés a határ, És egy rossz vicc, a rossz vicc, amin nem lehet nevetni, csak épp üt valakin, az nem attól baj, hogy antiszemita, hanem attól baj, hogy rossz. Hogy rossz vicc. És akkor vonok egyet a vállamon, és azt mondom, hogy ezt itt felejtjük el, és rögtön minősíti a mesélőjét, mert ő ezzel jól szórakozott, akkor el tudom képzelni az IQ-nak a száma, ami őt jellemző, annyi, mint a fogainak a száma. Körülbelül akkor rendben van, akkor ez az a színvonal, akkor most eljutottunk eljutottunk ugye a Fási mulatóba, és ott elmondanak hármat. A zsidó viccekkel is így van, hogy a szellemes jó zsidó viccek érnek annyit, mint akármilyen más típusú vicc, és azon egy értelmes, átlag zsidó nem sértődik meg, legfeljebb homlokára üt, hogy Úristen, kiköpött a feleségem. De most, hogy ne nők terhére mondjam, azt mondja, hogy kiköpöttem az apósom. Na hát, ez nálunk naponta megtörténik színügy. Hogy mennyire nincs tabu, ma már eljutottunk oda, a zsidók körében sem, a zsidó vicceket illetően. Hadd mondjam el, hogy amikor a műsor részint a Kacag a zsidó CD-mre, részint az ugyanennek élő műsor létezik, fut egy kabaré is a Szabadszon Klezmer Band élő fellépétével, amit én konferálok műsort, abban rengeteg zsidó vicc hangzik el, és közben ők muzsikálnak nagyon szépen a Goldmark teremben, volt belőle több eladás a Spinózába. Egy sorozat most játsszuk ott, ahova éppen meghívnak, ahol meg tudják fizetni, ha nem, akkor nem. De ott is van készen egy csomó zsidó vicc, mikor a bőség zavarával küzdve egyszerűen azon kellett szelektáljak, hogy mit tanulálj, mit jót rögtünk, kipróbáltam a zenekaron, meg a hozzátartozókon, hogy mi ül, mi nem. Meghívtam a legprűdebb prédikátor, református lelkész nagybácsit, aki előtt azt kimondani, hogy fene, akkor 3-5 imát mondott el a lelki üdvömért, hogy most kározok el ott abba, és leültettem az utolsó, és azt mondtam, ha megrohadsz, és itt végig hallgatod, és leszel szíves megmondani, hogy mi az, ami az elviselhetőség határán még belül van. Csináltam magamnak egy szenzort, egy élő szenzort. És egyszer csak először úgy ült, mintha nem széken, hanem karó, ilyen izébe ülne, tehát összefont kezekkel ezzel az izéhez, ismerik a fölhúzott vállakat, pattanásig összenyomott rugó, a majd én, na kezdjél el, na izémes. Az első 3 viccnél a temetők cseng, ennél nagyobb öröm egy előadó számára nincs, mikor mondok valamit, amiről tudom, hogy jó, és máshol szék nem marad szárazon, amikor elmondom, és itt a temetők csengje fogad, üzlent 30 ember a nézőtére, mert nem mertek miatta rögni, ha ő nem nevet, akkor nem nevet a többi sem. A negyediknél elmosolyogta magát, és a végén csapkodta a térdét. Állítom a sokkal gyengébb poénoknál, mint ami az elején elhangzott. Mert elfelejtett viselkedni, mert átadta magát tisztán annak a humorképletnek, és már értünk a hatásmechanizmusba, ami egyszerűen a rekeszizomra hat, mert mindenkinek az életében van zsidó ismerős, van zsidó barát, van zsidó üzlettárs, volt zsidó szerető, volt zsidó politikus, volt apolitikus tudós, iskolatárs, tanár, növendék, bármi, akinek az életéből nem jöttem rá, ez most úgy fogalmazta meg, hát ez megtörtént 40 évvel ezelőtt, honnan veszik ez, és ez bevonult a viccirodalomba, ha azt nevezhetjük annak, tehát gyűjteménybe, mert valahol valakivel vagy megtörtént, vagy hallotta, és rájött, hogy a dolog hat. A rekeszizmokra hat, ezen nevetni fognak. Hogy mennyire, hogy a zsidó viccek mennyire szabadon, mennyire széles spektrumon élcelődnek, hadd kezdjem egy egészen drám avval, hogy amikor kotoráztam, és elkezdtem kutatni a nem magyar forrásokat, mert legyünk őszinték, a legtöbb vicc körbe jár, és csak az udvariasság tart vissza embereket attól, hogy társaság valakit, gyerekek, figyeljetek ide, tudok egy viccet. Kohl és a Grün megy a kuplerájba együtt, és akkor itt eljut a harmadik mondatig, Csak valaki, ez már legyint egyet, 4 hete hallottam azért a másmest. A zöme visszaköszön, mert ezek körbejárnak. Tudja ezt, tudja az, a kártyaparti velmes, hazavitte az, a jobb memóriájú emberek, van akinek egyik fülénbe, a másikon ki, ez kérdése, lexikális, tehát agy tekervény kérdése, van-e hely még a szoftverébe, van-e egy szabad fájl arra, hogy megjegyezzen, meg van-e affinitása, akar-e villogni ő maga társaságba, ugye ez kell egy adag exhibicionizmus, aki magát mutogatni akarja, én is tudok egy viccet. A csomó befele forduló ember, ismerek olyat, aki az életében egy poént nem mondott el, nem irigylem az életét, hadd jegyezzem meg, mert nevetés nélkül az élet az mint olyan, állítom, hogy értelmét veszti. Nem, aki mindent komolyan vesz az életbe, annak az nagy hibát követel, ha nem időbe hal meg, mert akkor megöregszik, és az öregség az nagyon keserű dolog lesz. De hogy megy íme, a zsidó humor, hogy mennyire nem mai, például, az 1800-as években Szegeden egzisztált Löw Immanuel, az egyik leghíresebb magyar rabbi, csodatudós, és arról Seiberhez mérhető nagyság volt vallástörténetileg, fűződnek hozzá egyébként, hogy visszamenjek az első emeletre, hogy ne csak azt mondják, most élszelődöm a legnagyobb magyar rabbin, most nem villogni akarok vele, de azért készültem belőle. A nevéhez fűződnek például olyan újítások, hogy ő prédikált először magyarul zsidó templom zsinagógában, ami nem volt divat, vagy német, vagy ortodox közösségben héber volt az imák rendje. Rájött, hogy először is az emberek zöme, ma már nem tud, 1800-at írunk, nem már, amikor a hébert föl nem ismerik, amikor külön kell, csak abból jönnek rá az élelmesebb családok, hogy érdemes, mert a vállalkozók zöme egy héber nyelvvizsgást azonnal fölvesz, tehát már ma érdemes. Ma, aki héberül megtanul, az olyan, mint az elmulasztott orosz. Érdek, kiadja élete nagy lehetőségét, de ez egy másik előadás témája lehetne. Ő prédikált először magyarul, valamint ő építette és terveztette azt a csodálatos szegedi zsinagógát, ami Magyarország egyik legszebb ilyen jellegű intézménye. Ízléssel, hagyományőrzéssel, modernül, még arra is ügyelve, hogy a templom akusztikája mind kórusra, mind orgonára, mert Willemert abszolút neológ vizét ember volt, mind prédikációra egy 1000 személy körül befogadó képességű zsinagógában nem volt szükség hangosításra. Itt jegyzem meg, hogy 1800-as években ez elég nehéz volt, a tölcsér lehetett volna az egyetlen, ami segített az ügyhöz, de neki nem kellett. Nem attól, mert olyan orgánuma volt csak, hanem attól, mert olyan volt a hely. Úgy építette meg, hogy a legtávolabbi sarokba is az emberi beszédhangon elmondott szöveg tökéletesen dekódolható volt mindenkinek. Ebben a Löwhöz, és ha legendárium hazudik, akkor én most hazudok, fűződik az a történet, ami íme akár a bevezetője lehet a zsidó vicceknek, hogy ugye jött egy nagy nemzetünnep, a Szent Ferenc József születésnapja, és a megye főispánja ugye ebből alkalomból hatalmas estét adott a városházán, ahol ültetéses protokollrend volt az asztal körül, névtáblákkal, hogy kit meghívták az összes a nemességet. Itt jegyzem meg zárójelben, hogy a magyar zsidóság történetében egyetlen ember volt Löw, aki felsőházi tagságot kapott a király, őfelsége apostoli királyunktól, első Ferenc Józseftől. Nemes ember volt, felsőházi tag, tehát méltóságos úrnak kellett szólítani, aki nem eminenciásnak szólította, ami ugye egyenrangú a püspök, ami egy tulajdonképpen halaikus egyházi megszólítás, inkább a világi része, az később csúszott át oda. De ez a Löw természetesen díszvendég volt a vacsorán, ahol a főispán, szolgabíró, hát ezek a címek, várjunk csak fél évet, mind visszajön, rendben, de most még nincs, még nem tudjuk, de annak idején ezek borzasztó nagy urak voltak, hatalmas kiskirályok a saját birodalmukon. Löw is hivatalos volt, és hát ugye a protokollt, aki akkor végezte, mit csináljon, Szóval mit csináljunk az idajával, ültek a városházban okosok együtt, hova ültessük, mi legyen a lővvel, hát Talpig izébe, reverendába fog megjelenni, szóval egy zsidó főpap, de hát mégis nemes ember, meg a díszvendég nem lehet hátra eldugni, meg mit. Nagy ötlete volt a szolgabírónak, és azt mondta, hogy méltóságos uram, mondta a főispánnak, nincs ennél egyszerűbb. Hát a megyés püspök. Ott van a nagy kereszte, kollégák. Hát egyenrangú emberek. Tessék ültetni a megyés püspök mellé. A két egyházi ember majd csak elkvaterkázik. Együtt izérnek minden mindegyik Isten szolgája, majd lesz szent témájuk. És legalább nincs kitéve annak, hogy kézzel beleeszik a levesébe. A másiknak majd, hanem két ugye jól nevelt ember. És így is lőn, jóban hozzá kell tegyen, baráti jó viszony volt a két főpap között, hiszen anyájuk azonos helyen volt annak idején az egyházi antiszemitizmus. Kispap lent a vidékizéknél volt, ismert volt, de a főpapság körébe teljesen ismertem volt. Arról nem beszélve, hogy lővvel nem mert újat húzni senki egy felsőházi taggal, aki állandóan itt parolázik az ügyeletes miniszterelnökkel Pesten, hát az azért közhatalom volt. Mellé került ültetésbe, nagyon szívesen üdvözölték egymást, ó, eminenciás, hogy van, egészség, mind a szokásos, nem vagyok rá kíváncsi, az obligát, semmit mondás. Majd elkezdődött a vacsora, itt kezdődött a baj. Hozták az újházi tyúklevest, ami akkor még ugye nem kézzel festett csirkéből készült, hanem ugye valódi, hát Szeged el tudják képzelni, hogy a császár születésnapjára való vacsoránál mit szolgálhattak föl, mondjuk nem az üzemi konyha első osztályát. És a püspök már nagy kéje, most betéve a szalvétáját, azt mondja, na, eminenciás uram, nem tudom, milyen részét szereti a húsnak, most meg lehet beszélni a pincére, hogy az legyen a levesébe. Hátra szólt, hogy köszönöm szépen, én nem kérek. Szerintem püspök neki, na, de hát ez a legjobb dolog a világon, egy húsleves, mi? Hát köszönöm szépen, ne haragudjon nekem a vallásom, nem engedi meg kóser konyhát, mert nem kérek. Utána jöttek az obligát, 4-5 fogás, a szokásos elmaradhatatlan csülök, a mit tudom én, töltött puj, mindenre azt a köszönöm szépen nem kérek. Ez így ment a rétesekig, amik nyálcsordító, rétes csináltak 8 fél. Köszönöm szépen, a püspök két kézzel zabált degeszre, vége volt a fogadásnak, indultak el, és mindenre ugye a püspök odaszólt neki, hogy de hát eminens, hát sajnálhatja, ez a legjobb dolog a világon. Akkor is nem nevző, ne haragudjon, nem tehetem meg, nem kérem. Vége volt, indultak, mindenkitől búcsúzott a főispán az ajtónál. A két főpap elvált egymástól, búcsúzott a rabbi is, búcsúzott a püspök is, majd odaszólt a lőva megyés püspöknek, hogy és adja át készjókomat a kedves feleségének. A püspök lemerre olyan színű lett, mint maga a szólája, amilyen ilyen lila, ilyen felé fordult, és azt mondta, hogy de eminenciás uram, hát ön nem tudja, hát mi nálunk, nincs ilyen, én nem nősülhetek, én nem. Na hát sajnálhatja, pedig tudja, hogy milyen finom dolog, mondta a lő, és ezzel vált el tőle, íme. Akár igaz, akár nem, a zsid, biztos vagyok benne, hogy a zsidó humor egy hajtása. Valaki, ezt a lőv elmesélhette a közösségbe, hogy ez az állat nem jött rá, hogy én nem ehetek, így mondd meg ennyi, pedig tudja műveltségileg, csak cukkolni akart. És ezt egy fapadó zsidó a kocsmában már elmesélte a képzők között, és futótűzként végigment a vicc, ami máig él, és le van írva a zsidó viccek gyűjteményébe. Hogy mennyire önmagunkkal, tehát még halahikus vallási dolgokból is tudnak viccet csinálni. Becsület szavamra izraeli honlapon találtam, még annak is utána néztem, hogy egy haifai egyetemi hallgató, a neve alapján nem is arab, mert oda járnak mindenféle náció, egy zsidófi írta le azt, hogy hát ugye a teremtés történet, ami előttünk is szent, paradicsom, ezt tudjuk, ugye, az első emberpár. Neki ebben kapcsolatban kételjei vannak, és a Talmud tudósok számára, a fiú egész be lehetett 20 éves, a izéje alapján a szüle a nacionált, megnéztem a Facebookos angol nyelvű honlapját, mert be is mutatkozik, IP címet adott minden, tehát nem fiktív, nem valaki hátulról árnyékként kitalálta, beírta azt. Ezúton kérdezem valamennyi Talmud tudóst, adjon nekem választ, hogy mi lett volna. Tanuljuk orba, fülbe, fájba is, szigorlaton visszakérdezik, első emberpár, paradicsom, kiűzetés, ilyesmi. Mi van akkor, ha jóisten tréfás kedvébe az első emberpárt kínainak teremti? Akkor az történik, hogy jóízűen megeszik a kígyót, és nagy ízbe tesznek az almára. Akkor ma hol lenne ez a bibliai tételünk? Mai napig nem kapott rá érdemi választ, annyit egy valaki felelt, hogy hipotetikus dolgokkal nem foglalkozunk, mert akkor visszamehetnénk oda is, hogyha jóisten a világot nem ide teremti, hanem egy egészen másik űrrendszerbe, akkor más koordináták közt másképp élnénk. Elég izzadságszagú, hogy úgy mondjam az ügy, és nem a kérdésre adott választ, de a kérdés gyönyörű. A zsidó humornak íme, erre van egy héber, van egy jiddis, egy jó jiddis szó, a hochmetzolás, nem tudom, már hallották-e, ezt arra mondták a polis zsidók, aki nem tudott mindent, hanem jobban tudott mindent, tehát belekötött mindenbe, hát lehet hochmetzolni, lehet a bibliai tételeket is abszolút izébe vonni. Kérem, álljunk meg egy szóra. Mi van akkor tényleg? Megették volna jó ízűen a kígyót, nem az almát, félrerúgják, és semmi nincs. Végül kiüzetés, és akkor egész más, induljunk el az első kockáról. Megint mi lett volna az emberiséggel? De hogy a zsidó humor mennyire gazdag, annak hadd adjam most úgy, hadd bizonyítsam avval, hogy például, és ez szerepel a műsorban, ezt most csak átemelem onnan, hogy el lehet mesélni az életet, egy emberi életet, az ember életének folyamát csak viccekkel. Bebizonyítom mindjárt. Ugyebár a születés, a teremtés, itt már beszéltünk, ha onnan indulunk ki, tekintsük ugye a teremtés, a paradicsomi mitosz a születéssel egyértelműnek. De ott van a kisgyerekkor. Ugye minden zsidó vicc főszereplője, a gyerek van a szó, az obligát Móriczka, ugye tudjuk, ő minden zsidó vicc főszereplője, akiről közismert, hogy rossz gyerek, hogy nem tanul, hogy átok a szülei nyakán mégis imádják, hogy baj van vele, hogy szemtelen, hogy mindig minden kiforgat, hogy mindenről egy dolog jut az eszibe, áldassék a neve érte. Szóval a Móriczka ugye az a figura, a zsidó gyerek figurája. És na most, a kis Móriczkával egy az ezerből, tényleg csak kiemeltem egyet, aki kis általános iskolás tanuló, mit tudom, hogy negyedikes vagy ötödikes, hát csupa egyes a bizonyítványa, mondom, se kell, és teli van már a bejegyzés, hogy küld be az anyádot, hogy mozog, hogy eszik az órán, hogy lóg, hogy semmi, ami létezik, baj vele, minden, semmi, öröm, otthon, zűr. Majd egyszer megérkezik csodák csodájára, és azt mondja, hogy ma mele, otthon van, papa, ma mindenki. Ma. Egyedül én tudtam felelni az egész osztályból a tanítónéni kérdésére. Összecsapják a szülők a kezüket, a papa rögtön benyúl a zsebébe, és ad neki akkor 50 fillért, ami egy gombóc vagylalt volt, mert volt olyan világ is, én még vettem annyiért. Mehetsz, Móriczka, hát ez csoda, ez tényleg az Isten meglátogatott. Vegyél magadnak egy gombócfajtát, már az ajtónál jár a gyerek, akkor utána szól az óvatos anyja, és azt mondja, te, Móriczka, rendben van, gratulálok én is, meg minden. De árulj el már végre, mit kérdezett a tanítónéni? Az azt, hogy kipisilt a ridiküljébe. Gyerekkor. Ugye? Aztán jön a nagyobb kor, a nősülés, a családalapítás, ugye ebből is ezernyi vicce van a zsidó legendáriumnak. Az eladó fiúról, akihez keresnek valamikor, haszid meg kóse ortodox, igazán ortodox családokban még máig, Izrael egy részén még máig, ezt a család dönti el az öregek, egy házasság közvetítő, egy sathen segítségével erre van héber szó, akinek kifejezetten ez egy szakma, Ha itt lehet politológusot, miért ne lehetne szakember, ugyanúgy link, ugyanolyan, ugyanakkor emberismeretet igényel. De életbevágóan fontos volt, mert ő tudta tartott, általában női, ezek nők csinált. A kerítés, a Warrené nem véletlenül nem Warren úr volt, már Sónál sem, tehát ez női szakma, nem akarom bántani őnek, hölgyeket, de a kerítéshez maguk értenek a legjobban. Már nem arra gondolok a déli határon, arra megvan nekünk a sajátunk, mesterünk, hál' Istennek, de az nem nőből van. De a párkeresés, a társkeresés az minden zsidó közösségben egy sathent dolga volt. Ő tudta, hogy hol van eladósorban lévő. Tehát nyilván tartotta a szabad fatér lányokat, a nősülés előtt álló fiúkat, és magában szépen elintézte, hogy akkor, ha ez a szabó fia ennyi idős, és a hentes lánya annyi, akkor ezek összeillenek, akkor meglátogatom ezt, és elmondom az erényeit annak a fiúnak, megyek a fiús házhoz, és elmondom, hogy ám nem lesz egy életre gondotok a kajára, ide jó beházasítani a fiút, és azt a lányt láttam, az úgy süt, főz, mint a négy keze lenne, mindenféle, tehát a kerítésnek, és akkor ő hozta össze őket, és hát szigorú helyeken ebben, most nem menjünk bele, mert ez már abszolút vallási dolog, hogy egymással nem randevúzhattak, nem lehettek kettesbe, mindig szülőknek benn kellett lenni, sőt, az egészen keleti szefárdoknál letakart, nem is láthatta a benyasszonyt. Tehát a próbajárat az mindig a nagy, szép a zsákba macska izéje mi, hogy kicsomagolok egy bányarémet, akit a nagyönélyes oroszlán sírva enne meg, és ez ott derül ki, amikor ma adtunk érte 40 kecskét, meg mit tudom én mi, ugye, és az első éjszak, szóval azért ez, ennek megvannak a hátulütői, megmondom őszintén, életellenes erő bűncselekménynek tekintem, ez zsidó létemre, ezt a fajta szokás, de hál' Istennek ez a Kelet-Európában emancipáció együtt a izével, ami világiasodásunk, a neológ közösségekben ismeretlen, a sáthen nem. És ennek megsugom, szintén Sejber Sándor nyugodjon békében, és legyen áldás, fakadjon az emlékéből, mert én például a feleségemet neki köszönhetem.
És
nem nőből volt, igen, de azért pillanat. Kapaszkodj, mondom, én ezt nem pejoratív mondom, sokkal többet tudott rólunk férfiakról, mint ti nők. Nem vicc, mert világfi volt, mert nem volt. Tehát amikor azt mondta, hogy fiam, én 8-tól fél 5-ig vagyok pap. Onnan kezdve férfi, vett tudomásul, és ugyanúgy beszélve, 3-5-kor már disznolkodhatsz. Azt mondta, addig nem. Csodálatos egy ember volt. Ő mutatta be nekem a feleségemet azzal, hogy Sömjén Ágis Pán Gábor, és ő lesz a te feleséged. Itt fönn a karzaton egy péntek esti kiduson, és 3 hónap múlva elvettem az asszonyt, Sejber nem sokára meghalt. Mai napig járunk ki a sírjához megköszönni neki egymást. Jó, hogy soha nem nősülnék még egyszer. Akkor is 42 éves voltam már, mert nem kapkodtam el, engem senki nem sürgetett. Addig inkább leasingeltem a nőket, mert az a biztosabb. De ha valakit elvennék megint, a Szántó tanárnő ismeri a feleségemet, akkor csak ő lenne az. Mert aki én mellettem kibírta, az mindent kibír az életben, úgyhogy és ez 33 éve tart. Tehát mindenütt volt egy sathen, akinek az volt a dolga, hogy összehozza az egymáshoz illő vagy általa képzelten egymáshoz illő párokat. Mert ahol nem volt választék, egy eladó fiú volt, és egy lány, és a lány pupos volt, és hullott belőle az afrit, és olyan volt tényleg csak, hogy a fiú volt kacskalábú, kancsal, izéra valaki, azt akkor is el kell, akkor is össze kell párosítani, mert egyrészt elmegy fölötte az idő, kell jönni kell a gyerekeknek, és majd összekopnak, majd. A Sólem a léjem, a felejthetetlen Tóbiás, a teljes ember, amiből később a Hegedűs Ráztető musical készült, abban elhangzik egy mondat, ahol a Sathen szegény Fónai Mártuska játszotta a premier első előadás, 100 előadáson. Azt mondja Tevje a Hentesnek, hogy hát ott van a lánya, a fiadnak, ott van az Áli, azt mondja, a hentes lánya. Mert azt mondja neki a kedvé, hogy te, hát az borzasztó, az olyan csúf, hogy nem lehet tudni, hogy melyik az eleje. Szóval, de hát akkor is el kell venni, mert korba hozzáillik. De ide hallgass, hát az meg nagyon nagy baj van. Az a lány még félszemű is. Na és, amennyi nézni való a te fiadomban, azt mondta, ahhoz elég az a félszem. Sólem a léhem. Klasszikus, és ez is a zsidómor része. Tehát a házasság. A viccbeli sztori, az azért ekkor felvezetést csináltam, mert hogy tud, hogy sejtsék, hogy ebben a műfajban kb. 12 ezer házassági zsidó vicc létezik, én egyet kiemeltem belőle, műsorba szerepel. Egy kös, egy kis közösségben, faluban van egy eladó fiú, a kocsmáros fia, és van egy sáthen, aki bemegy hozzá, és azt mondja, hogy na, segíthetek-e? Nincs a faluba eladó lány sajnos, de a fiad már a majse. Nagyon abban a korban van, 22 év, ki kéne nősíteni, azt mondja, ne lépésre tegyél, rendben van. Ez a tanyavilágban történt, valamikor még léteztek falusi zsidók is, zsidó parasztok, nem paraszt zsidók, mert nem a jelző szerkezet, hanem zsidó parasztok, igen, foglalkoztak földmunkával, és ez ilyen volt, és a kocsmárosnak volt egy eladó fia, a faluk egyetlen kocsmárosának, aki jó módú embernek számít. Csak azt mondta neki a sathent, hogy hát te, és szerzek én neked másfajban nem kell, Bácsmegyen volt ez Kecskem, benn voltam én, kérlek szépen. Kecskeméten megnéztem, és megvan az órás lánya, az Ári, azt fogja elvenni a fiam, a majse. Megyek és beszélek az órással, mit kér, hozományban mi van, ne kell végre, jó menő, akkor Úristen, mondja, te azt az Árit akarod hozzáadni a te majse, vallásos fiatot. Hát az a lány egy rossz erkölcsű, züllött, szapkat, egy prostituált. Hát azon átment fél Kecskemét. És te azt akarod adni a szent életű fiadat? Jaj, nagyon köszönöm, mondta, hogy ilyen figyelmes vagy, és visszatart egy ballépéstől. Köszönöm. Akkor meggondolom, és tényleg az egész. Találkoznak két hónap múlva, megint beül egy fél decire. Na, keresek neked ám veszettül a fiathoz. Szóval ne keres, megvan már, nősül a fiat. Tényleg, rakos, kit veszel? Hát az órás lányát, az Állit Kecskemétől. Úristen, hát én a múltkor elmeséltem neked, hogy rossz erkölcsű züllött, hogy átment rajta a félváros, de ennek ellenére ide hallgass. Én közben beutaztam abba a Kecskemétbe, nem olyan nagy város az. Szóval a zsidó humor íme önmagából is csinál, gond nélkül. Aztán jön a pályaválasztás, ugye bárhogy az élet útján a hivatás. Ennek egyik szép, reciprok elmondott, de ezzel a témával releváns története, hogy három innen Magyarország elszármazott zsidó teljesen véletlenül utaztában a világban összetalálkozik Manhattan szívébe, New Yorkba. Minden, nem látták egymást gyerekkor óta, 50, nagyon megörülnek. Nevezzük, hogy a vízbe szokták Kongrűn és a Schwarznak. És azt mondja, hát akkor itt van egy jó kávéház, üljünk le, hát 10 éves koromban láttalak utoljára, és most minnyáján vagyunk, 6 vagy ócskán, 60-at, üljünk, beszél, ki, hogy alakult a sor, meséljetek. Hát tessék, Kong, te mondd el veled, mi történt. Hát én köszönöm, nem panaszkodhatom, én jól élek. Én Hollandiában élek, Amsterdam környékén, és van egy gyémáncsiszoló műhelyem, 20 emberrel dolgozom, Dél-Afrika, beszállítom, az egész világ ékszerkereskedő Tiffanytól kezdve én látok el mindenkit, köszönöm. Úristen, mondják, mondd, és ezzel ne haragudj, hát egy zsidó ne kérdezné meg, mennyit lehet ebben keresztel egy évben, mennyi a bevételed? Hát nézzétek, egy gyenge évben 30-32 millió dollár. De jó Isten. Na és mondta, Grün, te mit csinálsz? Hát én itt vagyok, Amerikában láttatok szembe jönni. Hát én megmondom őszintén, nekem egy szörmekereskedő bunda üzlethálózatom van, 200 boltom van szana szét az államokba, köszönöm, jól megvagyunk. Jó. Néha a zöldek leleöntik a nevbundás vevőimet, színes festéke meg minden, de hát ez divatóba elmúlik, amíg nő lesz, addig a bunda kelendő lesz. Mindig az kelleni fog, köszönöm, jól élek. És mondd, mit lehet ezzel keresni? Érdez. Hát nézzétek egy évbe, ha jó éven van a 40-42 millió dollár. Te jó Isten, de te mostanáig csak kérdeztél, Kon, te jössz Magyarországról. Te ott maradtál. Hát mesélde belőled, mi lett? Hát el kell mondjam, én bizony főrabbi vagyok Pesten, egy kerületben, egy zsinagógában. Összenéz a másik, és emlékeztek, hát az iskolában is ő volt a legnagyobb eszű, a jesivám, a legnagyobb eszű, legrafináltabb, legokosabb, legműveltebb zsit. Gratulálunk, te főrabbi lettél, na hát. És mondd meg, hogy egy évbe, te például most akkor már kérdezted, te mennyit keresel, milyen? Hát nézzétek, ha jó esztendő van, sok esküvő, meg minden van, akkor egy olyan 1,5 millió forintot. Összenéz a kép, és azt mondja, látod, én 50 évvel ezelőtt megmondtam, hogy rabinak menni nem zsidónak való elfoglaltság. Íme a zsidó vicc, amely saját magunkon nevet. Az egyik legszentebb hivatáson nevet. Képes kinevetni azt. Jön az öregedés. Hosszú élet. Egy közösségnek van egy 80-on fölüli rabbia, és annak van egy samesze. A samesz az a templom szolga, az inas, aki oda készít imakönyvet, gyertyát ünnepre, a híveket toborozza, tehát a templom szolga esete, aki fiatal ember, és végre kettesbe marad a 86-ban meghaladott öreg rabbival, és felé fordul, azt mondja, ne haragudj, Rebe, most ketten vagyunk. Mondd már el nekem, szeretném megtudni, mi a hosszú élet titka? Hát te egy gyógyszert nem vettél be, ahogy látom rajta, te iszol, megiszod a bort a pálinkát, megeszed a zsírosabb étermin, és hála Istennek bírsz mindent, hosszú napkor böjtölsz 26 órát, ahogy kell. Hogy van ez? Mi a hosszú élet titka? Fölnéz a rabbi, hát ezen kicsit gondolkodnom kell, tudod mit, fiam? Van veled papírszerusz? Hát hogy ne lenne, de mindig van, hát tőled lesem az igét, hogy tanulasz. Na akkor diktálom, írd, mi a hosszú élet titka. Hát először is az, hogy sürgősen nősülj meg. Fogja, ezével leírja. Keresd meg a zsidó közösségünk legcsúfabb lányát. Legyen lehetőleg pupos, félszemű, rossz természetű, koszos, lusta, eszreddel. Ez jegyzetel, de már döbbenetül az arcára. Válassz egy rohadt nehéz munkát, dolgozz napi 16-18 órát, majd menj haza, és hájjál nászt minden nap ezzel a csúf feleségeddel. Várjál, Rebe, írom, csak egyre nehezebb, mondja, hogy ezt fölírja. Na, leéled így az életedet. Kicsit gondolkodik a Samer, és azt mondja, Rebe, hát most, amit itt diktáltál nekem, az, hogy ha én ezt mind betartom, ez a titka, akkor hosszú életű leszek? Hát az nem biztos, de hogy annak fog tűnni, az biztos. No. Magából a halálból is viccet tudunk csinálni. Szintén izraeli honlapon találtam, és már, ami sokáig tabu is volt, minden gond nélkül tulajdonképpen megszületik egy vicc is, csak találjam meg. Igen. Az öreg kón haldoklik, és fiának felsorolja, hogy ki mennyivel tartozik neki, hogy azért ne menjen el úgy, hogy az örökségednek ez része, légy szíves fölírni. Az hosszú lista szépen fölírja, majd a fia felé fordul, szóval, apa, ez rendben van, köszönöm szépen, hogy megadtam, hát azért ezt tudnom kell, de most mondd meg a listát nekem, hogy mi kinek tartozunk, te kinek tartoztál. Azt nem kell fölírnod, mert azok maguktól jelentkeznek, ahogy lehúnyom a szememet. Íme, ez is ehhez tartozik, ebbe a kategóriába, de az is, hogy íme a viccbeli kón, az beállít a Weiss Kornevikov haverja, aki textil nagykereskedő, és rengeteg árut vásárol. Azt mondja, kérlek szépen, te Isten, halálodon vagy, de még mindig az üzletet te viszed, kérlek, csomagoltass be mindent, küldd el a címemre, és a számlát 90 nap lejáratra állítsd ki, addig még az orvosoddal beszéltem, élsz is, semmi gond, és én 90 napomból kielégítem a számlát. Furcsán néz rá a beteghalálaság jellegekre, szóval most nehezményezed, de ígéretem van az orvos, életben maradsz, rendben van, sok hallod a 90 napot, nem bírod ki a 90 napot rám várva fizetés. Mondták, szóval 90 nap az nem sok, de a 90 éjszaka. Nos, és hogy mennyire semmi nem tabu, magam az, ez a CD-men is rajta van, volt, hogy megdöbbenést okozott, íme a nekünk legfájóbb és leghúsba vágóbbal a holokauszból is csináltok viccet már. Hát egyébként, hogy maradjunk társmű, íme ne a vicc, ne csak a viccnél maradjunk, íme filmek tömege. Kell tudom sorolni, a lenni vagy nem lenni, a lengyel mennyiért csodálatos, ezért. A Berlin, Benino, Berlin, Menini, nap, az élet szép című vigyá, a keserű, keserű, fekete, abszolút fekete vigjátéka. Tehát születtek itt sorba ezek a... Következő viccet egy amerikai honlapon találtam. Az Amerikában élő és a cipője mellett járó nyugdíjas kombácsi, aki holokauszt túlélő, még él, de a hitközség konyhájáról hordja naponta kis éthordóba a kelkáposzta tüktojfelt ebédkéjét, és ugye éppen, hogy él, ott nem kell az éjjel halni, de ugrálni belőle nem lehet. Marad a csirke hónalja ott is. Egyszer csak rámosolyog a jóisten a halála előtt, és annyi pénze mindig van, hogy másfél dollárért vegyen egy heti lottószelvényt, és eltalálja a 6 számot egy héten, és rászakad 40 millió dollár egyik pillanatról a másikra. Hát ez ott címlap sztori, pláne a bulvárnak. Egy szegény öreg zsidó, egy holokauszt túlélő ráadásul, aki nagyon szegény ember volt, akinek elképzelhető 80-on fölüli, hogy percei vannak hátra a történelmi mércével, 40 millióval mit kezd? Ettől behívják az opera, vagy valamelyik showba, élő műsorba, este ilyen talk showba, ugye ennek ott hatalmas kultúrája van, csinnadratta, nagy izé, az öreg megjelenik a rojtos, izé, szétnyíló elejű cipőjébe, mert hát nincs, fölveszi az egyetlen ingét, aminek háta is van, meg minden, ugye Zakó beül a stúdióba félénken, abszolút slemil mi voltába, és mellé ül a riporter, és azt mondja, hogy hát én készültem önből, Mr. Cohn, először is gratulálok a nagy nyereményéhez, minden, és hát az obligát, nem tudom kikerülni, sztereotípia, de meg kell kérdezzem, egy 80-valahány éves zsidó, öreg zsidó, aki nem úgy tudom, nem is vallásos. Senki nincs élő, mindenkiét megölték, meghalt. Örököse sincs. Mi a fenét fog csinálni a hátra időben 40 millió dollárral? Mondja már meg nekem. Jachtot vesz, villát, Miami Beach, valami zé, fiatal feleség, nősül, élni fog, kaszinózás, utazás, nagy autók, gyönyörű. Hát kérem, nem tudom, azt mondja. Átmegyek a másik konyhához, mert az jobb, mint ez, ahol most tettem. Igaz, hogy 12 dollárral több a heti előfizetési díj, de akkor kapok húst is minden nap. Lehet, hogy veszek még egy öltönyt, még egy ruhát, mert néha föl kell venni. Én nekem sem mi az, hogy jacht, meg mi az, hogy luxus, ha én nem tudok autót vezetni, pláne ebbe a forgalomban, meg nem látok rendesen. Nem kell nekem, nagyon jó az egy szoba nekem, kérem, ugyan. A WC-es saját kulcsom van a folyosó végén, amit nem kell nekem komfort, meg minden, a nagy labor az kád, az nekem egyben meg. Hú, a riporterben nem törődik bele, nem tud mit csinálni, hát 40 millió dolláron fog ülni, ne haragudjon, Cohn úr, de magáról azért plecskálnak valamit, és én most itt a nézők milliói előtt ne haragudjon meg, és nehogy antiszemitizmusok vegye, látja, én fekete vagyok, fekete bőrű a műsorvezető, tehát, hogy úgy mondjam, mint kisebbség, rokon lelkek vagyunk, megmerem kérdezni, hogy ugye a hír nem igaz, amit ellenség, bizonyára ellenségei hír terjesztenek, hogy ön 5 millió dollárért a Central Park közepén 15 méteres Hitler szobrot készül fölállítani, vagy azt finanszírozza meg. Stúdióban, ha egy légy szárnyal ezdütve meglehetetlen, ott élő közönségről folyik az ilyen, és minden, akkor onnak arcizma nem rezdül az öregnek. Szóval kérem, nem ellenségeim terjesztik, azt nem tudom, akitől hallotta, igen, én már meg is befizettem, meg van beszélve, kiválasztottam rajz alapján, a szobrászművész itt van az elismervénye, hát kér az öntéshez, mit tudom mennyi időt, előbb gipsz, majd minden is a szentelpa. Még az engedélyt nem kaptam meg a városházáról, mert morognak, hogy mi az, hogy Hitler, hogy izé, hát, de ennyi idővel utána már lehet, és ha nem oda teszik, akkor majd máshova teszik, nekem mindegy, de én ezt 5 millióért megcsinálom. Na de hát Kónul, hát maga egy zsidó ember. Az a Hitler, a mocsok, a fasizmus, a szülő atya, a náci, kiirtották a családját. Úgy tudjuk, hogy maga utolsó közt jött haza élve, szintén egy koncentrációs táborból. Hát hogy jut eszibe, ne haragudjon, nem akarok beleszólni, hogy hogy herdálja a pénzét. Tehát jobban járna, ha a kaszinóba menne, és ott van, akkor is jobbat tesz vele, mert egy része adóba visszamegy a szegények. Ennek a állatnak, akit embernek nem lehet nevezni, maga szobrot állítta zsidó létére, kitéve magát a hitsorsosai támadásának. Kicsit gondolkodik, akkor majd azt mondja, hogy ide hallgasson, szerkesztő úr. Én tudom, hogy Hitler neve számunkra a Hámán évvel azonos, és legyen ezerszer átkozott, és ha van valahol, akkor a pokolban van ebben, biztos vagyok, reménykedem, én is úgy utálom, mint mindegyik. Túléltem mindent, de most figyeljen ide. Leveszi a kis kopot, rajtos ügy, zakóját, kinyitja az ingét, föltúrja, fölhajtogatja az ingét, és megmutatja a hónaj, a könyök hajlatában lévő betetomált számot, és azt mondja, egyet el kell ismernem, a lottószámokhoz rohadtul értett. Nem vicc, ez megjelent ott, megjelent a honlapon, ez kérem, a lottószámokhoz értett. Mert azt tette meg számoknak, ami a tetetovált belisza. Nem vicc, meg tudom kívánságra mondani, hogy hol található, milyen honlapon. És hogy zsidó találta ki ezt a viccet, arra én most bárkivel londoni bookmaker irodába is, ahol pedig komolyan veszik, hajlandó vagyok akármilyen otthal fogadni, mert ez a tient agyhoz, és ehhez, hogy ezt összehozza, avval csak egy zsidó képes. És hogy tudunk ezen ma nevetni, meg merünk ezen ma nevetni, ez az egyik, én szerintem, meg lehet érte támadni, meg lehet köpködni, de azt mondom, hogy az egyik elem abban, hogy túléltük, hogy ma is élünk, és ha nem is létezik Kombácsi, a viccbeli, és hál' Istennek nem állítanak szobrot Hitlernek, majd itt, kevesebből, az nem. De minden esetre, hogy vagyunk, és túl annak ez is az egyik segédeszköze, hogy a legnagyobb sorstragédiákból is tudunk viccet csinálni, időtávlatából ki tudjuk nevetni, mert sírni volt rá 70 évünk, és meg is tettük. Nem véletlen, hogy a legelejéhez térjek vissza, a humor, a zsidó humorhoz, még olyan nagyok is, mint a legnagyobb művészek, valahol a fájdalmuk mélyén hordoznak mindenütt visszett humort. Aki olvasott Bernard Malamudot, Sólem a léhemet, Isaac Basevich Zingert, novellákat, regényeket, több bármit. Mindegyikbe ott lappang egy keserédes mosoly, ha a végén az a mosoly át is fordul könyve. David Oistra, a világhírű művészt egyszer megkérdezték, hogy mondja meg, hogy miért van az, hogy az oroszok, mert orosz származású, adják a világnak az egyiknél híresebb másik muzsikust, hogy egy olyan gárdát adtak a világnak, hogy ez csodálatos. Azt mondta, hogy igen, az orosz lélek hajlik a zenére most. De ne haragudjon, mester, kérdezte tőle, hogy te közelebb ment. De ennek az öme zsidó. Alapvetően zsidó. Az miért? Szóval igen, mert mi zsidók a szenvedésünket belemuzsikáljuk, zenében fejezzük ki. Jó, mester, de hát kérdezzem meg, hát Sasa Heifetz, ön sorolhatná a sor többieket. Miért pont hegedű, ha már akkor már menjünk a makrótól a mikró felé. Miért hegedűbe ilyen zseniálisak? Már unta az interjút, oly strach, és azt mondta, hogy tudja, mit mondok. Azért vagyunk abban a legjobbak, mert hón alatt egy hegedűvel sokkal könnyebb menekülni, mint egy zongorával. És ezzel kifejezte tulajdonképpen egy egész nemzedék életérzését, és azt, hogy egy zsidó valahol mindig föltalálja magát. Búcsúzó úr, mert állok rendelkezésükre, még abba fogom hagyni, és ha valakinek bármilyen kérdése van, amire tudok válaszolni, arra boldogan, de hadd mondjam el még azt, hogy az önirónia legnevesebb válfaja az önirónia, hogy mennyire tudunk magunkon nevetni, ugye nem kellett itt most, adtam egy pár bizonyítékát, hiszen az általam elmondott zsidó viccek mind zsidón csattantak. De még a világban ábrázolt sílok jellemünk, ugyebár, hogy a pénzimádat, hogy minden zsidó mennyire merkantilista, és mennyire a pénz hajtunk íme, szintén egy izraeli vicc. Ezt egy izraeli lap hozta le, azt hiszem az Elhárec vasárnapi humanak, van egy humoros oldal a vasárnap karikatúrák, viccek jelenek meg benne, ott jött ez le, hogy Tel Aviv strandján nyáron, árnyékban 40 fok, és árnyék nincs a világon, úgyhogy az apuka kint fekszik a kis, 3 éves kis majsiával, ő maga elalszik, a majsi aztán a kis kukiát bepanírozza, a homokba egy darabigat játszik, homokozóval szűri, vizezik. Igen ám, de ott az időjárás néha hülye vicceket csinál, egy pillanat alatt jön egy dagály, és a gyerek játszott kinn a parton, oda bejönnek hatalmas hullámok, és elviszik a majsat kisgyereket be a tengerbe. Az apa fölriad öntudatlanul, és nincs gyereke. A félelemtől reszketve kirohan a tengerpartra, üvöltözi a nevét, nem látták-e valaki, valaki kitörődik ott, vagy egy gyerek a víz, egy pillanat alatt tűnt el. Csak az ég felé fordul. Édes Istenem, rám bízta az asszony a kismajsét, egyetlen kincsünket, gyerekünket. Hát én nem kerülhetek a szem elé. Hogy megyek én haza? Ez a gyerek volt a kincsünk, a mindenünk. 3 éves, még az életből nem látott semmit. És te már elveszed? Hát ezt az áldozatot elfogadott tőlem, holott bibliai értelemben nem fogadtad el annak idején. Hogy van ez? Segíts rajtam, és tégy csodát. És akkor így egyszer csak jön egy újabb dagály, ugyanaz a hullám jön vissza, és pak-pak, kilöki a gyereket újra a homokba. Akinek kicsit a hátát megveregetve kiköbdösött egy pár kagylót, vizet, izét, és talán ugyanúgy fölkelt, és játszadozott tovább, mint addig. Apa fölkapta, ölbe vette a gyereket, oda ment a tengerpart, és azt mondta, édes Istenem, az ég felé tart. Hálatért szívvel mondok neked köszönő imát, mert visszaadtad, te vetted el, de vissza is adtad a fiamat, és ezt a csodádat még évszázadokig mesélni fogják. Nagyon szépen köszönöm csodádat. De engedd meg, hogy itt jegyezzek meg valamit, amikor elvitte tőlem a dagály, még sapka is volt a fején. Nos, én ezzel hagynám abba, mert reggelig tudnám sorolni a különböző válfaját a zsidó humornak, ami ugye kimeríthetetlen. Ha valakinek valami kérdése van, saját ötvétű, de szívesen veszek viccet is, amit becsület szavamra nem mondom meg, ha hallottam ezt a sikerélményt. Rosszabb nincs, ennél rosszabb, csak egy visszautasított nőt lehet megsérteni egy visszautasított viccel. Magamba elmondom, csak reszketek, hogy ne rosszul mesélje, hanem úgy legyen a poénja, hogy az üt és ül, tehát a szakma túlteng akkor bennem, de bólintok és udvariasság ugyanúgy nevetek, ezt mindenki megkaphatja, de ha valaki bővíti a lexikális tudásomat, mi hozott anyagból dolgozom, mint az egykorú úri szabók, minden levetett viccet szívesen veszek és használok, hogy ha valaki hozzájárul a zsidó, azt hallszolok, hogy gyöngyszemével szívesen hallgatom, de ha valami kérdésük van szakmai értem, a szakmai irodalmi zsidó legendárium, vicctörténet, ilyesmi, boldogan, ha tudok rá felelek, ha nem, akkor köszönöm figyelmüket, és ha azzal zárom, amivel a CD-m vége is, hogyha jól érezték magukat és jól szórakoztak, akkor meséljék el a barátaiknak, ha unatkoztak, akkor az ellenségeiknek. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Ha valakinek bármi... Igen, igen, hallgatom, drág. Az én... Úristen, ezzel a korát is elárulja, majdnem, hogy maga ilyenre emlékszik, az 90 valamennyikor, 90-es évek elején 4 évig a Kossuth Krónika jegyzetírója voltam, és reggel, szerda reggel 3-8-tól 5 perc az enyém volt. Mindig ott is humoros, már nem viccek és nem zsidó, de olyan közéleti jegyzeteim hangzottak el, igen, és ezzel kapcsolatban mi a... Nem, hát először is hadd mondjam meg, ha már ezt hozta szóba, hát ez Mohácsi rész, vagy 30 éves háború körülbelül, ez már történelem, de én örülök, hogy mi idősebbek így összejöttünk, és nosztalgiázunk a klubba, és nem motringolunk. Kérem szépen, én 4 éven átírtam humoros jegyzeteket, és nem tudom, magának újdonsága, amit mondok, de hát most ne sikítsa el magát, mint tényleg, mint Abeszi napászva a pipsóba, de ahogy mikor emielőtt engem kirúgtak a rádióból a zsidótlanítás jegyében, az 4 éven át elhangzott jegyzeteimet 5 kötetben a rádió kiadta. E pillanatokban is a Libri, hát már nem tettem le a nagy esküt, mert már ott is nagy takarítottak, és azért ezek már ugye jó 15 éves kötetek. 4-5 kötetben megjelentek. Hát hogyne? A türelmi zóna, a villamossal Európába, a harmadcseppek. Az utolsónak az volt, hogy ne szólj szám, mert akkor rúgtak ki, és abban megírtam annak is a történetét. Azt kiadta az Ateneum, méghozzá olyan szép kivitelbe, és a ma már meghalt Lehocki Károly Ciki karikatúra művész, aki Ciki néven vonult be, én voltam a Ludas Matyi utolsó egzisztált főszerkesztője, az én karikatúristám volt. Ő rajzolt bele karikatúrákat, a közérzeti jegyzeteim megjelentek kötetbe. Tehát tömeg levehető polcról, antikváriumban hozzáférhető. Vannak néha kapok telefon meg e-mailt címmel, hogy hol kaphatom meg a harmadcseppek című humoresz gyűjteményét, üdvözli Gisz Jakab izéből. Mórahalomról, és akkor úgy is mondom, Mórahalom, hát aztán mondom, a Szent István körúton befordul balra, hát mondom, ezért Mórahalomról nem fog följönni, hogy megvegye az antikváriumba az én kötetemet, de az megélte a könyvkiadást még mind. A türelmi zóra bestseller listás volt 2000 példányban, ami ma álomszámnak számít, mert 1000 kötettel már izébe kerülnek, már él Ungvárihoz kerülnek piedesztálra írók, és vannak, akinek 20-30-as példányszámok jelennek meg, a nagynéni, nagybácsi, mindenki kap egyet, vagy vesz egyet a házmester kegyeletből, és akkor az már siker. Ezek voltak, nekem csak saját példányomban becsület szavamra adnék, magának milyen tudom, de annak idején szétosztogattam így, de kapható, ha gondosan nagyon beveti magát, például a múzeum körúton még mindig működik az antikvárium, a nagy a központi, ott ha bevegy, azt mondja, hogy spám, a fájl most már interneten, ők megkeresik, és azt mondják, hogy ebből van, ebből nincs, ebből nagyon olcsón megkaphatja, higgy el, egy kosár facalpölköl táráért már megkaphatja, az én bármelyik kötetemet. De ha arra kíváncsi, ilyen jellegű műsorom, csak Leninre volt igaz, hogy éltél és élni fog, én már nem, én nem kellek, rajtam fölöttem átment az idő, illetve mely él ez a műsorunk, hogy kaszag a zsidó a Szabadszon Krezmer Benddel. Az egy kész, 2 órás műsor, ami eladó, hogy így mondjam, de színpadi. Tehát az meg kell vennem a 200 000 forint a bekerülési költség. Na most van úgy, hogy egy üzé így csinál egy Csányi, vagy egy valamelyik gyártó, és azt mondja, hogy megjutalmazom a dolgozóimat, megvettelek titeket erre. Arra ilyen van néha, de hát ezzel a címmel, hogy kacag a zsidó, úgy nem állnak sorba, hadd mondjam meg a mai magyar nagytőkések, hogy ünnepélyessé, hogy a karácsonyfa alá minket vegyenek meg. Szóval ez azért nem egészen releváns, én pedig nem vagyok hajlandó változtatni se a műsor címén, se az állagán, se a tartalmán. Megvolt, volt bőle 10 vagy 12 előadás. Én már arra az ásponta helyezkedem, hogy ha már én ezt megtől soha többet, ha hideg vízbe nem teszem a kezem, akkor is megtettem a magamét. És ott sorakoznak a könyvespolcon, a CD-n forgalomban van máig, és időnként az új életbe a 8. oldalon humoros publicisztikáim megjelennek, valamint itt tanítok, ami azt hiszem bőségesen elegendő az én koromban is. Ha még időbe veszem be a notropilt, akkor tudom is, hogy hova kell mennem, hogy mi az. Parancsoljon. Még ki van egy kérdése? A Skócspán, igen, ott. Hát ne haragudjon, ha ma úgy hirdette volna meg Szántó tanárnő a mai estét, hogy én a spanyolok, baszkok terhére kitalált vicceiről fogok előadást tartani, lennénk ennyien. Nem vagyok róla meggyőződve egyrészt, de ha nagyon kéne, akkor nagy előkészülettel, mert egy párat tudok, a gyökereit megkerestem volna, és annak a humorképlete az ő bőrükre megy, terhükre megy, de kicsit más. Hogyne, mindenhol. A sajátjukkal mind. Ausztriában például komoly irodalma van, hogy mitől utálják, s nézik le a burgellandiakat. Az összes egyéb osztrák tartomány, most felejtsük el Karintiát, ami az ottani Jobbik főhelye is, ami ugye Heider ménkű világa volt, és ma is az FTÖ, vagy Szabadság, hát sasfészke. De a burgellandiak, volt, Burgenland adott már egy kancellárt Ausztriának, Zinnovát személyébe, aki maga egy parasztember volt, a körme egyszer nem volt tiszta, és a híres Európa szakértő Lendvai, Paul Lendvai, akivel én jóba vagyok szakmailag, az elmondta, hogy az egyetlen osztrák kancellár volt, aki 300 szóval beszélt összesen, annyit tudott németül hibátlanul kimondani. 300 szót! A beszédírója a legnagyobb szaga voltak, mert jött egy ünnep, írtak, s a számára ismeretlen szót még írásból sem tudta igazán felolvasni. Nekünk ilyenünk egy volt az idősebb korosztályomból, itt nőben nincs egy se, de férfibe inkább látok. Volt nekünk egy köztársasági elnökünk, Dobi István, nyugodjon, az is békében, aki ugye egy TS paraszt ember volt. Az újévi beszédét egy nagynevű tévés kollégán, én akkor a tévében voltam főszerkesztő, nem nevezem meg, mert az illető egy ikon, és én nem szeretem lelángatni a holtakat piedesztáról, de írta a beszédeit, és az újévi köszöntőt ugye hagyományosan a köztársaság elnöknek kellett a tévébe elmondani. És akkor a súgógép még nem létezett így a kamerán, tehát papíron kapta meg, és mivel rosszul látott és hiú volt, nem szemüveget vett föl, hanem ilyen lóbetűkkel kellett, ekkor, tehát 30 oldal volt az 5 mondat, mert ilyen betűkkel kellett leírni neki, és tette a papírokat. És akkor úgy el kellett dobni a felvételt, és reszkető, elkékült szájszéllel, mert a rendező, csak megmondom neki, hogy hát elnök elvtárs, vegyük föl még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, és nem jöttek rá, hogy miért kell, mikor szóhűséggel azt mondja, ami le van írva. Csak hogy a következő zajlott. Eljutott a beszéde végére, december 31-én, ment ugye mindig este. Azt mondja, és önöknek, kedves magyar elvtársnők, elvtársak, honfitársaim, az új esztendőre, egy ott a papír előtte, kívánok erőt, egészséget. Az egy szó átkerült az egészséget a túloldalra, és az képtelen volt megjegyezni, hogy az önmagától hozzáfűzve mondja az erőt után. Az egészséget is el kellett olvasnia külön, mert mint szót nem ismerte, nem használta, ne csak és félt, hogy ő nem védhet, rosszat fog mondani, ezt a kívánom, hogy ótvarosodjon el, vagy mit tudom, mi jutott volna részegen eszébe. Ezért van, korpásodjon a hónalja, bár érti? Tehát Hát na most ilyen volt az Innovac, és Ausztria legnagyobb kancellárjai között tartják számon. Egy szocdem ember volt, egy bunkó paraszt, egy igazi burgellandi parasztember, aki újjal vette ki a szájából a fogadásom, a fogai közt ma a csirkét, nem tanult meg késsel villával enni, de bevitte a közös piacba gond nélkül Ausztriát, és a legjobb vaskezű. Természetes esze volt sok. Intelligenciája, műveltsége nem. Na most a burgellandiak bőrére tőle Zinnovác viccből is van 30 oldal a személyére, mindenre. Hogy a bidére megkérdezte, hogy az miért van két vécé ebbe a helyiségbe, tessék mondani. Na minden. Szóval higgy el, a viccek és a kérdése, minden országban létezik egy szociológus, aki magát arra specializálja, hogy aszfaltfolklórral fog foglalkozni, és igenis utána nyomoz, hogy miért a gallok miért számítanak rosszabbnak, mint a flamandok, mitől, milyen franciák, pláne egy sok nemzetiségű állam, ugye, mint Belgium, Hollandia, itt ezek, ahol mindenféle náció népek kohója. Hol? Amerikában komoly viccirodalom van, a feketéktől az indiánokon keresztül az őslakók, és nem sértődik meg senki rajta. Magyarországon a zsidó viccek, én elnézést, magam zsidó vagyok, ebben a közegben éltem, tehát magyarul ragadt rám, van egy gazdag hozott kincsem, tetszik, szeretem, otthon érzem magam benne, de ha kell, ha esküzi, hogyha megfizetik, hogy van, hogy a szó nélkül egy éjszakát tudnék magának rendőr viccet mesélni. Hát abból is van 10 000. Köszönöm szépen a figyelmüket, ha nincs.